Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni. Ez alkalommal, nem is tudom, hogy a héten volt-e már ilyen, de élőben sikerül jelentkeznem. Elnézést kérek. Nem, volt, hát persze, hogy volt. Hétfőn is élőben jelentkeztem meg, kedden is. Bocsánat, csak tegnap nem volt élő felvétel. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra. Én ismét és még mindig Megyeri Jonatán vagyok. Szeretettel köszöntöm Zsoltot, Lalát, Mirát. Jó estét kívánok Péternek, Robertnek, Enikőnek, Erikának. Szeretettel köszöntöm Jánost, Bélát, Endrét, Károlyt, Csabát. Most úgy látom, még férfiak többen vagyunk, de már itt van Emese, itt van Ilona, Ernesto. Jó napot kívánok. Szeretettel üdvözöllek benneteket. Azért is jó, hogy eljöttetek, mert érkezett egy pár kérdés, ami lehet, hogy több mindenkit érdekel. Itt van kedves Csaba barátom, jó estét kívánok Nórának, szeretettel üdvözlök benneteket, és ma lehetőségünk lesz arra, hogy befejezzük a Tánya című könyv 13. fejezetét, vagy eljussunk a 13. fejezet végére, hogy aztán vasárnap újult erővel folytassuk a 14. fejezetnél. Izgatott vagyok, mert holnap már egy kicsit meredek lesz a... hogy is mondjam, az itiner, az utazási napló az elkövetkezendő hetekben. Holnap Mádra fogok menni, vagy fogunk menni a kis családommal. Ott fogjuk tölteni a sabátot, lesz egy ilyen Mádon lesz a rabiházban, a Mádi zsinagóga mellett, csodálatosan felújított rabiházban lesz egy sabáton, egy igazi, hagyományos zsidó szombat, ahol érdeklődők jöhetnek is, énekelünk, tanulunk, beszélgetünk, nagyon jókat eszünk, úgyhogy minden évben nagy izgalommal nézek ezen esemény elébe. Akkor vasárnap reggel visszajövünk Budapestre délelőtt. Kedd hajnalban elutazom Izraelbe egy esküvőre, ahol kedd este leszek, amiről természetesen majd videót fogok mutatni, és valószínűleg kedd este nem fogok tudni élőben bejelentkezni, de majd valamit kitalálok. Tehát kedden reggel elutazunk Izraelbe feleségemmel. Szerda este visszajövünk Budapestre, majd aztán jövő hét pénteken Debrecenbe látogatok, ott leszek sabátra, ott leszek szombatra, vasárnap visszajövünk Pestre, és egy kicsit több mint egy héttel később ismét kimegyünk Izraelbe, akkor már egy hosszabb időre, egy jó két hétre, úgyhogy akkor onnan azt remélem, hogy majd sok videót fogok tudni készíteni és mutatni nektek, meg bejelentkezni, meg beszélgetni, meg találkozni és hasonlók, úgyhogy ez lesz az elkövetkezendő 23-4 hét menetrendje. Nem unalmas, nem egyhangú legalább. Nézzük az első kérdést. Vasárnap arról beszéltél, és azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy van-e olyan pozitív cselekedet, ha nem is feltétlenül micva, azaz parancsolat, amin az ember lelkének állati része is hozzá tud járulni az isteni résznek erőfeszítéséhez. Tehát van-e olyan, a kérdés az, van-e olyan parancsolat, van-e olyan micva, van-e olyan tevőleges vagy cselekvő cselekvés, amelyben az állati lélek hozzá tud járulni az isteni lélekhez. De azért szerettem nagyon ezt a kérdést, mert rátapint a zsidóság eszenciájára, a zsidó vallás igazi, hogy mondjam, a lényegére. Ugyanis a lényeg az, a zsidó vallás az evilági életet preferálja a túlvilági élettel szemben. Mi nem egy túlvilági vallás vagyunk, mi azt mondjuk, hogy Isten azért teremtett minket erre a világra, mert bár a túlvilág az nagyon fontos, és az üdvözülés és a megváltás nagyon fontos, de nekünk itt ezen a világon van dolgunk. Elsősorban Istennek itt ezen a világon van szüksége ránk, itt tudjuk ugyanis szolgálni Istent. Most, mi a feladat, hogyan tudjuk szolgálni Istent ezen a világon? Ugye a Tóra parancsolataival, de ez mit jelent leegyszerűsítve? Ez azt jelenti, és a Tóra parancsolatait tulajdonképpen úgy lehetne leegyszerűsíteni, vagy egyszerűen megfogalmazni, hogy a lényeg a profánból, a hétköznapiból, azaz az állatiból, az ösztön dolgokból csinálni Istenit, csinálni szentséget. Mondok példákat. Enni az egy állati, egy profán, egy hétköznapi dolog. Az állatok is esznek, nem csak az emberek, ugye? No de, az állat akkor eszik, amikor éhes. Az ember pedig rendszeresen eszik. Az ember a Tóra törvényei szerint eszik jó esetben, ugye a zsidó ember jó esetben legalábbis. Meg van mondva a Tóra, megmondja, hogy mit szabad fogyasztani. Szabad enni, de meg van mondva, mit szabad fogyasztani. Kell előtte mondani áldást, kell az étkezés után mondani áldást. Kóserül kell étkezni, stb. Ezáltal ezt a nagyon profán, nagyon hétköznapi dolgot, amit úgy hívunk, hogy étkezés, vagy evés, ezt felemeljük, és istenivé tesszük. Ez a lényege minden cselekedetünknek. Ugye, ugyanez vonatkozik a szexuális életre, a házastársi életre, ugye, az is egy állati cselekedet, az állatok is hálnak, az állatok is végeznek szexuális tevékenységet, és az állatok is reprodukálnak, azaz fajfenntartanak, tehát szaporodnak, nem csak az ember, na igen, csak az ember, pláne a zsidó ember, pláne az Isten hívő és a Tóra parancsolataihoz, hogy zsidó ember, az úgy él intim együttlétet, ahogy a Tóra törvényei ezt megszabják, azaz csak a férjével, illetve a feleségével, csak annak a meghatározott idejében, tehát nem a tisztátalan periódus, azaz a menstruációs ciklus alatt, és azt követően egy hétig tisztulási napokat, ez a tisztulási időszakot tart az asszony, majd ezt követően elmegy a rituális fürdőbe, a mikvébe, tehát mindent csinálunk, amit az állatok csinálnak, csak mi emberi módon, mi ha úgy tetszik, isteni módon csináljuk ezt. Tehát az állati cselekedeteket, a profán hétköznapi cselekedetekből csinálunk isteni cselekedetet. Ezeket emeljük föl a szentség szintjére. Így tehát hogy tud hozzájárulni, vagy hozzájárul-e valaha az állati lélek, az isteni lélekhez minden egyes alkalommal, ez a válasz, minden egyes alkalommal, amikor az ember megtartja a Tóra törvényét, amikor a Tóra parancsolatait végzi, vagy csinálja, vagy követi, akkor természetesen az állati lélek az, aki segíti az isteni lelket abban, hogy a parancsolatokat véghez vigye. Ha úgy tetszik, egy másik allegóriával mondva, a lélek nem tud egyedül parancsolatokat végrehajtani a test nélkül, a testre is szükség van ahhoz, hogy az ember a parancsolatokat végrehajtsa, a lélek tudja, hogy mit kéne csinálni, a test pedig az, aki ténylegesen meg tudja csinálni, amit meg kell csinálni. Egyik a másik nélkül nem működik, nem tud jól funkcionálni. Következő kérdés. Az elmúlt napokban egyik ismerősen felvetett nekem egy kérdést az Unorthodox című könyvvel kapcsolatban, melyben állítólag az van írva, hogy a zsidó édesapa önkielégítés miatt megölte a fiát. Személy szerint én nem ismerem ezt a könyvet, mondja az a kedves tanulótársunk. Nem, ez biztos, hogy valaki valamit nagyon félreértett. Önkielégítést tiltja a zsidó vallás, főként a férfiaknak, kifejezetten a férfiaknak. Tórai tilalom az önkielégítés, a felesleges magvesztés, ugye onanizálásnak hívják ezt idegen szóval magyarul is, és egyébként a bibliai onán története miatt, aki a Mózes első könyvében szerepel, Júdának, Jehudának, azaz Jákob egyik fiának a gyermeke, fia, onán, aki feleslegesen veszített magot, és nem hálta el a házasságát Tamárral, szóval és a felesleges magvesztés, az önkielégítést szigorúan tiltja a Tóra. Oké, ez tehát egy tény. Egy másik nagyon fontos tény, hogy a zsidóság körében a halálbüntetés, a zsidó valláson belül a halálbüntetés, bár a Tórában gyakran olvasunk olyan bűnökről, amelyek halálbüntetést érdemelnek, a halálbüntetést természetesen csak és kizárólag a Jeruzsálemben székelő úgynevezett Sanhedrin, azaz rabbinikus bíróság volt hivatott elvégezni, és a Sanhedrin az időszámítást utáni második században szűnt meg a Sanhedrin működése. Közben Ásolci felhívja a figyelmet, hogy az onanizálás, az a megszakított szexuális együttlétre vonatkozik, nem feltétlenül az önkielégítésre. Én csak abban az értelemben említettem, kedves Laci, hogy felesleges magvesztés. Tehát akár szexuális aktus közben, hogyha a férfi a magját nem a feleségébe helyezi, hanem bárhova máshova, ez egyenértékű az önkielégítéssel. A dolog gyakorlati szempontból ugyanaz. Nos, tehát visszatérve, a zsidóságban a halálbüntetés már 2000 éve nem létezik. Utoljára halálbüntetést a Sanhedrin végzett. Oké. Okay. Ezt is, az is nagyon fontos megemlíteni, és arra a Talmud hívja fel a figyelmünket, hogy hiába a tórai törvények szerint sok bűn járna halálbüntetéssel, mégis a halálbüntetés igen-igen ritka volt, igen-igen ritka volt az ókori Izraelben, még akkor is, amikor a Sanhedrin, tehát ez a rabbinikus bíróság rendelkezett azzal a halálbüntetés hatalmával, vagy a halálbüntetés eszközével. Nagyon-nagyon ritka volt. Miért volt ritka? Azért, mert a rabbinikus bíróságok mindig úgy gondolkodtak, hogy jobb, hogyha egy ártatlan embert felmentünk, jobb, hogyha egy ártatlan embert nem ítélünk halálra, jobb, hogyha egy bűnös embert felmentünk és szabadon flangál, mintsem, hogy egy ártatlan embert halálra ítéljünk. Ezért tehát a Talmud azt meséli, hogy egy olyan rabbinikus bíróság, amely 70 évente egy embert halálra ítélt, azt mondja, az egy gonosz rabbinikus bíróság. Az nem egy helyesen viselkedő rabbinikus bíróság. Miért? Azért, mert a feladata a rabbiknak mindig az volt, hogy megtalálja azt a felmentő körülményt, hogy ne kelljen halálbüntetést végrehajtani, pont abból való félelem, attól való félelemből, hogy esetleg az adott illető ártatlan és a bizonyítási eljárásban csúszik valami hiba. Szóval a lényeg az, hogy a rabbinikus bíróságban sokban soha nem volt gyakori, 70 évente egy sem volt. Tehát ez a 70 évente egy volt, egy sem volt. 70 évente egy sem volt a rabbinikus bíróságban, aki halálbüntetést hajtott volna végre. Oké, okay. Következő kérdés. Azt mondja, ezután jött a másik kérdés, hogy ha már így állunk, ezután jön a másik kérdés, bocsánat, egy pillanat, csak közben privát. Oké. Azután jön a másik kérdés, hogy ha már így állunk a dolgokhoz, akkor mi történt a keresztény megváltóval? Hát ugye nagyon röviden, és még egyszer mindig el szoktam mondani, hogy nem szeretek és nem szoktam hitvitát, hogy ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy egyik vallás jobb, mint a másik, vagy én arról próbálnék bárkit meggyőzni, hogy a zsidó vallás az jobb, mint a kereszténység vagy az iszlám. Erről szó sincsen, már csak azért sem, mert a zsidóság nem egy térítő vallás, tehát erre semmi szükség, és erről szó sincsen. Sokkal inkább az a célja ezeknek a beszélgetéseknek, hogy a zsidó álláspontot ismertessem. Nagyon röviden válaszolva erre a konkrét kérdése, hogy a keresztény megváltót nem a zsidók ölték meg, a zsidók a római korban már nem rendelkeztek halálbüntetés végrehajtásának jogával, ugyanis a halálbüntetés végrehajtását már a római megszállás alatt, a római uralom alatt már a zsidók nem végezhettek halálbüntetést. Eddig már nem volt meg az autonómiájuk, amely miatt ilyet csinálhattak volna. Tehát de az, hogy a zsidók feljelentették a római hatóságoknak, vagy nem, ebben én nem szállok vitába, nincsenek rá történelmi bizonyítékaim, az egész történetről az Új Szövetségben olvasunk. Ha valaki elhiszi, ami az Új Szövetségbe bele van írva, akkor az természetesen így rendben van. Ezt a dolgot is, tehát a keresztény megváltó halálra ítél, az is, azért hagyd tegyem sürgősen hozzá, hogy a keresztre feszítés az nem egy zsidó halálra ítélési metódus. A zsidóság négyfajta halálnemet ismer, vagy négyfajta halálbüntetést ismer, és ezek között egyik sem a keresztre feszítés. Az egyik a megkövezés, a másik a folytás, a harmadik a kard általi halál, a negyedik pedig az elégetés. Ebből egyik sem gondolnátok, vagy gondolnánk, mindegyiknek megvan a külön metódusa. Tehát keresztefetés nem. Ez a másik dolog, a harmadik dolog, ami szintén bizonyítja, hogy ezt nem hajthatták végre zsidók, az utolsó vacsora, ha és amennyiben az új szövetségi történet úgy történt, ahogy az le van jegyezve, akkor az új szövet, akkor az utolsó vacsora az egy szédereste volt, egy Pészach esti szédereste, tehát amikor a keresztény megváltó azt mondta, hogy egyetek a kenyérből, mert ez az én testem, ez a kenyér, ez pászka volt, ez kovásztalan kenyér volt, azaz macesz, amit mi Pészachkor a mai napig fogyasztunk, most már 3334 éve. Tehát az azt jelenti, hogy az utolsó vacsora az egy szédereste volt, akkor a halálra ítél, vagy a tényleges halálbüntetés, végrehajtása pedig másnap kellett volna legyen, az pedig ünnepnap volt, Jom Tov, ünnepnapon tilos volt a halálbüntetés a zsidóknál, szombaton is ünnepnapkor nem voltak halálra ítélések, vagy halálbüntetés végrehajtása, még akkor sem, amikor a zsidóság, vagy a zsidó rabbinikus bíróság rendelkezett ilyen típusú hatalommal. Oké. Következő kérdés, és akkor talán ennyit erről a történetről érdemes azért tudni. Következő kérdés, érdekelni, hogy a zsidók nők ihatnak-e valamilyen alkoholt? Rövid válasz, természetesen igen. Az alkoholfogyasztás az megengedett ugyan ők számára, mint a férfiak számára, természetesen mértékkel és óvatosan, és stb. Tehát, hogy azt a józan ész, azt a szó szerint józan ész diktálja. Még egy dolgot szeretnék veled kérdezni, veled a szüleid héberül beszéltek-e, vagy azt is akkor kezdted el tanulni, amikor megtudtad, hogy zsidó vagy? Nem, korábban tudtam, hogy zsidó vagyok, azt kb. 8 éves korom óta tudom, de hát előtte biztos tudhattam volna, de hát gondolom nem volt meg hozzá a megfelelő intelligenciám. A szüleim nem beszéltek velem héberül, a szüleim nagyon jó emberek, a világ legjobb szülei, de nem vallásos zsidók, úgyhogy én 14 éves koromban kezdtem el felfedezni az én azt, hogy mi az a zsidóság, vagy mi az én zsidóságom, vagy a zsidó származásom az tulajdonképpen mit is jelent. Kedves barátaim, közben itt elkezdődött nekem itt a privát őrültek háza, a feleségemet muszáj ezt visszahívnom, Párizsban van, éppen a repülőtéren ül, és azt hiszem, hogy szükségem van a segítségemre, úgyhogy elnézést kérek, és Viszmajor, abba kell hagynom most ezt a beszélgetést, de nem baj, mert vasárnap viszont folytatjuk. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Köszönöm szépen. A Tánya 13. fejezetének a végét pedig, hát akkor vasárnap fogjuk megbeszélni. Ha bárkinek kérdése van, ezen a Facebook oldalon tud nekem írni. Kövessétek, lájkoljátok a Facebook oldalat úgy, ahogy az Instagram oldalamat is, Lekvár és Jam az Instagramon. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Kellemes hétvégét mindenkinek, Shabbat Shalom.